Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Helyünket elfoglalva dicsérjük Isten. Énekeljük együtt a 227. énekünk első három szakaszát. A 227. ének első szakasza így kezdődik: Felvirrat áldott szép napunk. Hallgassátok meg, testvéreim, hogy miképpen vigasztal minket Isten az ő igéjében a halottak feltámadása felől. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első levele 15. fejezetében. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. De Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak. Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megelevenítetnek. De mondhatná valaki, mi módon támadnak fel a halottak, és milyen testtel jönnek ki? Amit te vetsz, nem elevenedik meg, csak ha megrothad. És abban, amit elvetsz, nem azt a testet veted el, amely majd kikel, hanem puszta magot, talán búzájét, vagy más egyébét. Az Isten pedig testet ad annak, amint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét. Éppen így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test, van érzéki test és van lelki test is. Amilyen ama földi, olyanok a földiek is, és amilyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is. És amiképpen hordtuk a földinek ábrázatát, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatát is. Azt pedig állítom, atyám fiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Ezért szükséges, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó test halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, amely megvan írva. Elnyeletett a halál diadalra. Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmod? De hála legyen az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. A kegyelem Istenet tegye áldotta az ő igéjét, hogy beszéde lakozzon bennünk gazdagon, és teremjünk áldott gyümölcsöket az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Úr Isten, örökkévaló és mindenható atyánk! Íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba. A mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Miután megvallottuk bűneinket és bizonyságot tettünk hitünkről, halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten kegyelmére válaszolva a 25. énekünk első két szakaszával dicsérjük őt. A 25. énekünk, a 25. Zsoltár első szakasza így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. imádkozzunk. Mennye Istenünk, hálát adunk neked a feltámadás örömüzenetéért. Hálát adunk neked azért, hogy az evangéliumokban azt írja, és valóban úgy van, hogy a te szent fiad feltámadt a halálból. És ennek köszönhetően mi is feltámadhatunk. Még nem tudjuk, hogy pontosan hogyan, de azt tudjuk, hogy a te országod várjánk földi útunk végén. És azért is hálát adunk neked, mennye édesatyánk, hogy nem csak feltámadhatunk, hanem az életünk során akár többször is új életre támadhatunk, fellelkesülhetünk irántad. Új életre támadhat a hitünk, amely sokszor ellankad, elfárad a mindennapokban. Menje Istenünk, áldunk téged azért, hogy szent lelked által mindig újjáélesztesz bennünket. Újra indítod az utunkat, amely te feléd vezet. Menje Istenünk, kérünk, te legyél az, aki segítesz, hogy magunkba tudjuk fogadni ezt az igét. Te legyél az, aki megérezteted velünk azt, hogy szent fiad által minden egyes pillanatban ott vagy mellettünk az úton. Kísérsz minket. Megnyitod a szemünket, az értelmünket. Hogy meglássuk a jó irányt, meglássuk a lényeget. Erre nagyon nagy szükségünk van. Istenünk, add, hogy ez az idei ünnep is egy olyan ünnep legyen, amelyen közelebb kerülünk hozzád, közelebb kerülünk a lényeghez. Tedd áldottá, kérünk, az ige üzenetét, és tégy áldottá bennünket is, tedd áldottá a szívünket, hogy befogadva az igét, olyanokká válhassunk, akik bátran és hitelesen tudunk bizonságot tenni arról, hogy a tieid vagyunk. Jézus nevében kérünk, tedd áldottá ünnepi együttlétünket, tedd áldottá az ige hirdetést és az ige hallgatást, itt és odakint. Az ő nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünk szavát. Amen. A 161. énekünk első és harmadik szakaszával készüljünk Isten igéjét hallgatni. A 161. ének első szakasza így kezdődik: Szentlélek, védj körül bennünket.
Thank you.
Isten igéje, amely által szól hozzánk ezen a mai ünnepnapon, írva található Lukács evangéliuma 24. fejezetének 13-tól 36-ig terjedő verseiben. Isten igéjét olvasom Lukács evangéliuma 24. fejezetének 13-tól 36-ig terjedő verseiből. Kérem, hogy a helyünkön maradva hallgassuk azt meg figyelemmel és alázatos szívvel. Még aznap ketten közülük elmentek egy Emmaus nevű faluba, amely Jeruzsálemtől 60 futamatnyira volt. Egymással beszélgettek mindazokról, amik történtek. És ahogy így beszélgettek és megvitatták a dolgokat, maga Jézus csatlakozott hozzájuk, és velük együtt ment az úton. De valami akadályozta a szemüket abban, hogy felismerjék őt. Ő pedig azt kérdezte tőlük: micsoda szavak ezek, amelyeket útközben egymással váltotok? Erre ők szomorú ábrázattal megálltak. És egyikük, akinek Kleofás volt a neve, azt mondta neki: te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudott, hogy mi történt ezekben a napokban? Azt kérdezte tőlük: mi történt? Ők pedig elmondták neki, hogy mi minden történt a názáreti Jézussal, aki próféta volt. Tettekben és beszédben hatalmas Isten és az egész nép előtt. És hogyan adták át a főpapok és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt, de hát már harmadik napja, hogy mindezek történtek. Hanem néhány közülünk való asszony, aki korán reggel a sírnál volt, azzal döbbentett meg bennünket, hogy nem találták ott az ő testét. Visszajöttek és elbeszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt mondták, hogy ő él. Közülünk is néhányan elmentek a sírhoz, és úgy találták, amint az asszonyok mondták. Őt pedig nem találták. Ő pedig azt mondta nekik: ó, balgák és rettszívűek, mindazoknak az elhívésére, amiket a proféták szóltak. Hát nem ezeket kellett elszenvednie Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És Mózestől és valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, amelyek felőle megírattak az írásokban. Közben elérkeztek ahhoz a faluhoz, ahova igyekeztek, és ő úgy tett, mintha tovább akarna menni. De marasztalták, és azt kérték: maradj velünk, mert már beesteledett, és a nap lehanyatlott. Bement azért, és velük maradt. Amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték őt. De ő eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz: hát nem gerjedezette a szívünk, amikor beszélt velünk az úton, és magyarázta az írásokat? És még abban az órában felkerekedtek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket, akik azt mondták: valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Ekkor ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel őt a kenyér megtörésekor. Miközben ezekről beszéltek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket: békesség néktek! Békesség néktek! Úgy gondolom, hogy többen közülünk is szoktunk járni busszal. Van, aki rendszeresen ingázik a munkahelyére, van, aki iskolába jár, van, aki egyetemre jár. Meg persze olyan is van közöttünk, amilyen én is vagyok, akik alkalmanként ülnek fel csak a buszra, amikor szükséges. Emlékszem azokra az időkre, amikor még nem volt olyan sűrű buszjárat a faluban, mint most. A legtöbb csak a falu elejéig jött. De biztos vagyok benne, hogy van, aki azokra az időkre is emlékezik, amikor még ritkábban, még gyerebben jártak a buszok. Bennem úgy különösen a haza utaknak a hangulata az, ami megmaradt. Sokszor volt úgy, hogy egy-egy baráttal, ismerőssel együtt utaztunk hazafelé a buszon. Iskolából, munkából, ki ahonnan. És volt, amikor hazaúton jó beszélgetések alakultak ki közöttünk. Olyan is volt, hogy a végállomásnál leszálltunk, és gyalog tettük meg a hátra levő utat. Nemrég egy napunk úgy alakult, hogy gyerekek nélkül kettesben buszoztunk hazafelé. És a falu elején dugó volt. Úgy döntöttünk, hogy leszállunk és gyalog jövünk hazáig. Rég az ideje nem tudtunk egy ilyen jót beszélgetni, mint akkor. Ez a 20 perc séta a falu elejétől a falu végéig van, hogy nem csak a testi egészséget szolgálja. Különösen hazafelett jövet. Amikor magunkkal hozzuk mindazt, ami egy napon keresztül velünk történt, a sikereket, meg a kudarcokat, a terveinket, vagy éppen a szertefoszlott reményeinket, a kiábrándultságunkat. Az ige két tanítványról szólt, akik mellé oda szegődött a feltámadott Jézus. A tanítványok, akik a 12-n kívüli tágabb tanítványi körnek lehettek a tagjai, hazafele tartottak Emmaus nevű falujukba, amely Jeruzsálemtől 60 futamatnyira, azaz nagyjából 11 kilométerre lehetett. Hazafele menet beszélgettek egymással, úgy, ahogyan mi is szoktunk, akár buszon ülve, akár autóban ülve, akár gyalogszerrel sétálva. Csak következtethetünk arra, hogy miről beszélgettek. Valószínűleg az elmúlt napoknak az eseményei taglalták. Jézusról, a megváltó botrányos haláláról, és arról, amit a 12-től hallottak, hogy üres volt a sír. De nem csak felidézték a történetet, hanem azt olvassuk az igében, hogy elemezgették, vizsgálgatták, keresték az értelmét mindannak, ami az elmúlt napokban történt. Ezt jelenti az, amit ír itt az ige, hogy megvitatták a dolgokat. Sokszor mi is ezt tesszük. Történik velünk valami, és keressük mögötte az értelmet, hogy miért történt, és miért pont így. De sokszor úgy vagyunk vele, mint ez a két tanítvány. Nem látjuk a teljes képet, csak azt a kis részletet, amely személyesen érinti az embert. Az ige azt írja, hogy Jézus melléjük szegődik az úton. Különös, hogy nem ismerik fel őt. Valami akadályozza a szemüket abban, hogy megismerjék a megváltót. Talán mert ő így szeretné. Vagy mert azon a ponton nincs jelentősége annak, hogy ki van mellettük. És lehet, hogy jobban megértik a történteket, meg a maguk helyzetét, ha Jézus nem fedi fel előttük a kivétét. Jézus rájuk kérdez, miről beszélgettek? És ekkor válik világossá számukra, és számunkra is, hogy mennyire csalódottak, mennyire szomorúak, mennyire reménytelenek a kereszthalált követően, és hogy mennyire nem volt meggyőző számukra a feltámadás örömhíre, az üres sírról szóló híradás. Azt hiszem, sokan vagyunk így vele. A nagypénteki és a húsvéti történéseket olvasva, hallgatva, a nagypéntek az, ami erőteljesebben megragadja a szívünket. Abból is a botrány, hogy valaki, aki igaz volt, aki semmi rosszat nem tett, és egy csomó jó dologra tanította az embereket, a kivégző helyen végezte. A húsvéti üzenet már sokkal megfoghatatlanabb számunkra. A kérdést követően azt olvassuk, hogy a tanítványok szomorú arccal megállnak, és megdöbbenten rákérdeznek Jézusra. Te tényleg nem hallottál azokról, amik történtek? Csak te vagy ilyen kívülálló? Pont Jézustól kérdezték ezt. Akivel ez az egész történt, aki nyakig benne volt a történésekben, és akinél senki sem tudja jobban, hogy azon a sötét napon, az emberiség legsötétebb napján mi történt a Golgotán. de hát akkor még nem ismerték fel őt. Jézus pedig pont azért szegődött melléjük, hogy legyen valaki. Legyen valaki, akinek elmondják mindazt, ami emészti őket, ami elszomorítja őket. Ő az, aki megadja a lehetőséget arra, hogy kiöntsék a lelküket. Azzal, hogy érdeklődést mutat, és figyelmesen van jelen a beszélgetésben. Jézus biztatására a tanítványok összefoglalják, hogy számukra mi szűrődött le abból az egészből, ami történt. Az elbeszélésükből azt tűnik ki, hogy számukra minden remény szertefoszlott nagypénteken. Jézus, aki szerintük próféta volt, tettekben és beszédben hatalmas, Isten és az egész nép előtt. Jézus, aki számukra hős volt, akire felnéztek, akire büszkék voltak, a keresztfán végezte, mint egy utolsó bűnöző. Pedig ők remélték, hogy meg fogja váltani Izrael. De hát már harmadik napja, hogy mindezek történtek. És azt is elmesélik, hogy néhányan az asszonyok közül a hét első napján üresen találták a sírt. Sőt, angyalokkal találkoztak, akik azt mondták, hogy Jézus él. Többen is elmentek az üres sírhoz, de a feltámadottat elmondásuk szerint nem látta még senki. Hát volt mit elemezgetni. Vajon miért nem volt ott a holttest? Ellopták? Vagy tényleg feltámadt? Ki hengerítette el a követ? Miért voltak ott az angyalok? Egyáltalán ott voltak-e? A 12 sem tudott konkrétumokat mondani. Ők még ettől is kevesebbet tudtak. Minden esetre kicsit kiábrándultnak tűnnek a történetben, ami érthető is. Időt és energiát szántak Jézus követésére, reménykedtek abban, hogy mellé állva egy minden értelemben jó döntést hoznak, ő pedig megengedte, hogy elfogják és kivégezzék. Ez az egész számukra teljesen érthetetlen volt. Jézus türelmesen végighallgatta őket, azt olvassuk az igében, majd elmondott nekik néhány fontos dolgot. Egy új szemszögből világította meg a történteket és a helyzetüket. Mindazt, amit átéltek, mindazt, amit megtapasztaltak, Jézus kontextusba helyezte. Néha erre van a legnagyobb szükségünk. A legtöbbször nem látjuk a nagy egészet, csak a valóságnak egy icipici szeletét. Azt, ami velünk történik. Van, hogy valaki meglök az utcán, ami hatalmas korombaság, és miközben pár másodpercig ezen rágódsz, azt látod, hogy elmegy melletted valami, ami lehet elütött volna, hogyha nem lök meg. Van, hogy valaki, valami megakaszt az utadon, a pályádon, a karrieredben, ami nagyon bosszantó tud lenni. És aztán gyakran kiderül, hogy valami sokkal jobb vár rád, amit eddig nem vettél észre. Vannak pillanatok, amikor idegesít a szeretteid zajongása, arra vágysz, bárcsak egy kicsit csendben lehetnél. Aztán egyszer csak ráébredsz arra, hogy milyen sokat jelentenek neked, és mennyire magányos lennél nélkülük. Gyakran szeretünk csak a pillanat dolgaival foglalkozni, de minden történésnek, és annak is, ahogyan a történésekhez viszonyulunk, előzményei és következményei vannak. Amit Jézus tesz, az nem más, mint hogy erre emlékezteti őket. Kontextusba helyezi mindazt, ami vele történt. Mózestől és valamennyi prófétától kezdve elmagyarázza nekik mindazt, amelyek felőle megírattak az írásokban. Húsvét ünnepén talán erre van a legnagyobb szükségünk. Sokan úgy vagyunk vele, hogy kevés időnk jut a hétköznapokban a hit dolgaira. Meg mostanában mindenütt közösséget építenek munkahelyeinken, az iskolában, ott, ahova kikapcsolódni járunk, ezért gyakran a hétvégéink is foglaltak. Néha valósággal belefáradunk a szabadidős programjainkba. És aztán végre eljutunk a templomba, a gyülekezet közösségébe, ami lehet már nagyon hiányzik nekünk, és már hónapok óta készülünk rá. És ilyenkor néha azt érezzük, mintha az ige elbeszélne a fejünk felett. Mintha az, amit hallunk, az nem lenne releváns számunkra. Lehet azért, mert hiányzik nekünk a nagy összefüggés, amelyben elhelyezhetjük a hallottakat. Azért is választottam olvasmányként az első korintusi levél 15. fejezetét. És azért is olvastam fel úgy, ahogyan azt a koporsók, a sírok mellett szoktuk felolvasni. Mert ez egy olyan ige, amely fájdalmas, de Isten mellett megélt pillanatokat juttat az eszünkbe. És olyan emlékeket idéz, amiket a világ próbál elfeledtetni velünk. Ez az ige fájdalmasan arra emlékeztet, arra ébreszt rá bennünket, hogy nem vagyunk mindenhatók, és nem élünk örökké. Mindannyiunk élete egyszer véget ér a földön. Ez a tágabb összefüggés, amelyben szól hozzánk a feltámadás örömhíre. Az ige úgy írja, hogy miközben így beszélgettek, közben azért haladtak is az úton, és elérkeztek a faluba, ahova igyekeztek. Jézus úgy tett, mintha tovább akarna menni, de tudta, hogy a tanítványok marasztalni fogják az ismeretlen vándort. És így is történt. Nagy hatással volt rájuk a beszélgetés, úgy érezhették, mintha az az ember, aki melléjük szegődött, mintha valamiért hihetetlenül közel állna hozzájuk. Furcsa, de ugyanakkor olyan természetes érzés volt ez számukra, amely régi napokat idézett fel bennük. Talán nem is tudták pontosan, hogy milyen időket, de minden esetre ismerős érzések keríthették hatalmukba őket. Otthonukban asztalhoz ültek, és úgy igazán akkor értették meg azt, ami az úton történt velük, amikor Jézus megtörte a kenyeret. Azt soha senki nem tudta hitelesebben tenni, mint Jézus. Amikor ő töri meg a kenyeret, abban egyszerre benne van az áldozat, a szeretet és a Krisztusra néző közösség gyógyító ereje. Ez egy mozdulat, amely még akkor is hatással van reánk, amikor az úrvacsorában reá emlékezünk, és amely olyan csodálatosan megragad bennünket hitáltal, hogy több testvér felekezetünk úgy tartja, hogy a kenyér megtörése pillanatában valami természetfeletti dolog történik. Kétségtelen, hogy amikor így emlékezünk Krisztus áldozatára, valahogy mintha sokkal erőteljesebben éreznénk az ő jelenlétét közöttünk. Akár csak olyankor, amikor kisgyermeket részesítünk a keresztség sákramentumában. A tanítványok számára ezt követően Jézus feltámadása már nem csak egy hír volt, amit hallottak másoktól, hanem valóság volt. Találkoztak a feltámadottal. Hát nem gerjedezette a szívünk, amikor beszélt velünk az úton, és magyarázta az írásokat? Ezt kérdezgették egymástól, és erős késztetést éreztek arra, hogy ezt megosszák a többiekkel is. Miután hazagyalogoltak 11 kilométert, egy órán belül elindultak visszafelé, megint 11 kilométert. Elindultak azoknak a közösségébe, akikről tudták, hogy nem fogják kinevetni őket, ha elmesélik azt, ahogyan találkoztak a feltámadottal. Visszaérkezve azzal szembesültek, hogy Simonnak is megjelent a feltámadott. Személyesen találkozott vele ő is. Majd mikor ezt hallották, elmesélték a saját történetüket is, ahogyan ők találkoztak Jézussal. És miközben így beszélgettek, arról olvasunk, hogy ő megjelent közöttük, és azt mondta nekik, békesség néktek. Beszélgetések, amelyek megváltoztatják az életünket. Az evangélium arra tanít bennünket ezzel a történettel, hogy mi is mindig álljunk készen arra, hogy Jézushoz hasonlóan kísérjük azokat az embertársakat, akik mellé oda kell szegődnünk. Ahogyan egykor Fülöp is oda szegődött az etióp főember mellé, és ahogyan sokan mások is időt meg energiát szántak és szánnak arra, hogy a mellettük élőket meghallgatva, embertársaik történeteire odafigyelve segítsenek teljesebben, nagyobb összefüggéseiben látni azt, ami körülvesz bennünket. Ezek az Istentől ajándékba kapott alkalmak, lehetőségek nem utolsó sorban abban is segítenek, hogy személyesebbé váljon a kapcsolatunk a feltámadottal, és egyben egymással is. Készen állunk-e arra, hogy kísérjük egymást az úton? Jézus ma is mellénk szegődik. Meghallgatja azt, ahogyan mi látjuk a húsvéti történetet. De akár egymással is megoszthatjuk azt, amit neki mondanánk. Akinek valóban fontos a történet, és akinek mi magunk is fontosak vagyunk, az biztos vagyok benne, hogy végig fog hallgatni bennünket. És abban is biztos vagyok, hogy ő maga is meg fog jelenni közöttünk, és hozzánk is úgy szól majd, ahogyan a jelenlevő tanítványokhoz, hogy békesség nektek. Amen. A 227. énekünk 4. és 5. szakaszával válaszoljon Isten igéjére. A 227. énekünk 4. szakasza így kezdődik: a nap s a föld s minden mi él, ma bút örömmel felcserél. Mennyei Istenünk, hálát adunk neked a találkozásokért. Hálát adunk neked azokért a mindennapiakért, amikor együtt hazafele jövet. Alkalmunk nyílik arra, hogy néhány szót váltsunk egymással. Hálát adunk neked azokért a találkozásokért, amelyek lehet rövidek, lehet hosszabbak. Hálát adunk azokért a pillanatokért, amikor szembe találkozunk az utcán, és két szót váltunk. És hálát adunk azokért is, amikor elmegyünk egymáshoz, és több időt szánunk a másikra. És áldunk téged azért is, mennyei édesatyánk, hogy te lehetővé teszed, hogy szent fiaddal és általa veled is találkozhassunk. Találkozhatunk veled akkor, amikor imádkozunk, akkor, amikor igét olvasunk. De találkozhatunk veled egy-egy keresztelőn is, látva azt, ahogy szent fiad vére lemossa a bűnöket. És találkozhatunk veled akkor is, amikor magunkhoz vesszük az úrvacsora jegyeit, a kenyeret és a bort. szent fiad megtöretett testét és kiontott vérét. Köszönjük Istenünk, hogy te törekszel arra, hogy minőségi találkozásokat hozzál létre közöttünk és közötted is. Istenünk ad, hogy megbecsülve és megélve ezeket a találkozásokat, érezzük azt, hogy te egyre közelebb vagy hozzánk. Így áld meg, kérünk ezt a mai ünnepet is, és így legyél velünk a következő pillanatokban, amikor együtt vesszük az Úr vacsorát, mint testvérek, tanítványtársak. Itt a te szent házadban. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünket Isten előtt. Áldott a mi Urunk, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Jelentem a gyülekezetnek, hogy amint azt hirdettük, az Úr szent asztalát megterítettük. Halljuk a szent és kegyelmes Isten hívását, íme minden készen van, jöjjetek a vendégségbe. Az Úr asztalához készülődve énekeljük először a 264. énekünket. A 264. énekünk első szakasza így kezdődik, lelkem siet hozzád menni.
Thank you. Hallgassátok meg, testvéreim, miképpen szerezte a mírunk az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, amit megírta azt a három első evangélista, úgy mint Máté, Márk és Lukács, de legteljesebben megírta Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott levele 11. részének 23 és következő verseiben a következőt. Mert én az Úrtól vettem, amint néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti élettetek töretik meg. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer eszitek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorát volna, ezt mondván, e pohár, amaz új testálmentom az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohár, az Úrnak halálát hirdessétek, míg len eljöven. Próbálja meg magát azért az ember, és úgy egyék ebből a kenyérből, és úgy igyék ebből a kehelyből, hogy aki méltatlanul eszik és iszik, kárhozatot eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsülte meg az Úrnak testét. Amen. Keresztény testvéreim, az Úr vacsorában és az Úrra való emlékezésben, a megtöretett kenyérben és a velünk közölt kehelyben egy megtöretett testben, egy kiontatott vérnek a jelképei jutnak hozzá, hogy bennünket megszabadítson attól a nyomorúságtól, amiben ebben a világban vagyunk, ami bennünket terhel, ami életünket megnehezíti, ami útunkat sokszor lehetetlenné teszi. Így járuljunk és így menjünk az Úr asztalához, és így álljunk Jézus Krisztus elé, aki ami megváltunk, ami megtartunk és ami oltalmazunk. Hogy méltó vendégei lehessünk ennek az asztalnak, és méltók lehessünk ahhoz, hogy az Úr testét és vérét magunkhoz vegyük, legelőször meg kell valljuk a mi bűneinket. Tegyünk tehát bűnvallást Isten előtt, ami szívünket feltárva. Először önmagunkban csendben, utána pedig majd együtt imádkozva. Valljuk meg fennszóval bűneinket az 51. Zsoltárnak a verseivel. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten!
Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten!
És az erős lelket újíts meg bennem!
És az erős lelket újíts meg bennem!
Ne vess el engem a te arcod elől!
Ne vess el engem a te arcod elől!
És a te szent lelkedet ne vedd el tőlem! Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Vallást tettünk bűneinkről, tegyünk vallást a mi hitünkről is, elmondva együtt az egyetemes keresztény anyaszentegyháznak a hitvallását, az apostoli hitformát. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet testvéreim, én, aki hitetekben és meggyőződésetekben nem kételkedem, mindazonáltal egyházunk gyakorlatához híven még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre hitetek és meggyőződésetek szerint válaszoljatok hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, bűnösök és elesettek vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt inkább büntetést, halál és kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok ezt? Kérdezem másodszor, hiszitek-e, hogy Isten, aki a bűnös emberen megkönnyörült, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust, ti életetek is testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelméből az ő véréért megbocsát. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Kérdezem harmadszor, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz az ő örök dicsőségébe. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért háladatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek-e, fogadjátok ezt? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom. Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de megbízott szolgálja, hirdetem ti néktek a ti bűneitek bocsánatját és az örök életet, melyet megáld mindannyiunknak, ami Urunk, az Úr Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Amen. Most pedig, akik magatokat előkészítettétek, ráújjatok a szent asztalhoz alázatos lélekkel és a szokott rendel. Az úrvacsora jegyeinek főszakra alatt a gyülekezet énekelje a 262. énekünket, mely így kezdődik, megterítve áll előttünk a szeretet asztal.
Így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Így éltek vele az apostolok, reformátorok, hitvallóseink, és az áldott alkalommal így éltünk vele is. Mielőtt elbocsátanánk, kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek a ti szívetekben. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat keresztényi hivatásokhoz méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Isten kegyelmétől és szeretetétől, amelyet megmutatott és bebizonyított Jézus Krisztus által. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, az alázatosságot, a szerítséget és a béketűrést. És ha egymásra valamilyen panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Jézus is megbocsátott nektek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben. Most mielőtt megtérnénk hajlékainkba, emeljük fel szívünket és adjunk hálát Istennek, imádkozva a következő kérdésre. Mennyei édesatyám, a Szent Vacsora sákramentumában bocsánatodnak jegyét és záludát adtad nekünk a Jézus Krisztus által. Mit adjunk mi te néked a te jó tékeményeidért? Hirdetjük egész életünkben a te kegyelmednek gazdagságát, amely által minket gyermekeidé fogadtál, és a te örökségedbe elválasztottál. Istenünk, nagy áron váltottál meg minket, melyért téged magasztalni, lelkünket és testünket te neked szentelni, ez lesz életünk öröme. Fogadd el, Urunk, hálánkat, és segíts minket a te kegyelmeddel, hogy amit neked a szent alkalommal fogadtunk, be is teljesíthessük. Legyünk hűek te hozzád, mint halál. Taníts minket akaratodnak cselekvésére. Szent lelked szűrjön minket újjá, hogy mától fogva a Jézus Krisztusba vetett hitben éljünk, aki szeretett minket és önmagát adta értünk. Szentelj meg minket tökéletesen, tartsd meg testünket és lelkünket szentségben, fethetetlenségben, amíg eljön a mi megváltó Jézusunk, kinek veled, mi atyánkkal, és a Szentlélekkel, ami vigasztalunkkal együtt, legyen örökké való hála és dicsőség. Amen. Helyünket elfoglalva énekben dicsérjük az Urat. A 175. énekünket énekeljük el, amelynek az első szakasza így kezdődik: Uram, bocsássad el szolgádat békében. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, tudva, hogy a jókedvű adakozót szeretni megállja a mi Istenünkben. Kérdetem a gyülekezetnek, hogy a mai alkalomra az úrvacsora kenyerét és borát Jakab Judit presbiter testvérünk adományozta családjával együtt. Úrasztali adományt nagyon sokan benyújtottak most túlsúlytkor. Szabó Vári Szidónia 100 lei értékben, Binder Katalin 100 lei értékben, Ifjú Nagy József 100 lei értékben, Bakos Márton 200 lei értékben, Szabó Sámuel 100 lei értékben, Koszorús János 200 lei értékben, Bányai István 200 lei értékben, illetve még 12 személy összesen 1525 lei értékben. Isten áldása legyen mindenkin, aki adományaival támogatja egyházközségünk működését. Isten gazdagon, fizessen vissza minden adományt. Kérdetni szeretném azt, hogy szeretettel hívunk és várunk mindenkit ünnepi alkalmainkra. Ma este 6 órától román nyelvű ünnepi Isten tiszteletre kerül sor. Holnap délelőtt 10 órától, illetve holnap után délelőtt 10 órától is ünnepi Isten tiszteletet tartunk. Ezekre az alkalmakra nagy szeretettel várunk mindenkit. Hirdetem azt is, hogy adakozni lehet még a diakóniai persejbe a megindult idős gondozó szolgálatot támogatjuk ezekkel az adományokkal. A húsvét ünnepet követően ki fogjuk bontani ezt a persejt, és a begyűjt összeget azt átutaljuk a diakónia kolozsvári fiók intézetének. Most pedig áldásra várva énekeljük el együtt nemzeti ünnepséget. Minden kegyelemnek Istene, aki az ő örök dicsőségére hívott el bennünket a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Ő tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övi a dicsőség, övi a hatalom, örökkön örökké. Ámen.